Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, nem tudom, tudjátok-e, hogy ki a boldog gyerek, kik a boldog gyerekek? Hát én úgy gondolom, hogy azok, akik nagyon szeretnek segíteni, mégpedig azonnal. Akik kisgyerek koruktól fogva megszokják ezt, azoknak nagyon sok örömforrásuk van. És szeretném, ha egy bibliai igét is megtanulnánk ezzel kapcsolatban, amely így hangzik, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Még egyszer elmondom, ha akár ti is mondjátok velem együtt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Nem tudom, ez nálatok hogy van, például gyorsan ugrotok-e, ha azt látjátok, hogy valakinek most segítségre volna szüksége, ha szüleitek kérnek, hogy tedd vagy ezt, vagy azt, azonnal ugrotok-e, vagy még eltelik egy idő, mert még ti most más szeretnétek csinálni. És én szeretnék nektek elmondani két kis rövid példát, ami nekem nagyon emlékezetes, amikor láttam ilyen gyerekeket, akik nagyon szeretnek segíteni, és ezért boldog gyerekek. Az egyik eset azt mesélem el, hogy én még egyetemista voltam, és nagyon szegény diák, és elmentünk egy kirándulásra gyülekezetbeli fiatalokkal, és az utolsó napot úgy terveztük, hogy egy hosszú gyalogúton érünk el egy vasútállomástól, vasútra szállunk, útközben megpihenünk egy tisztáson, ebédelünk, és én ott észrevettem, hogy a legjobb cipőmet a turistaházba hagytam. Ó, hát mondom, én ehhez nem tudok másikat szerezni most, és... Hát az tiszta bizonytalan, hogyha én írok oda egy levelet, kegyeskednek-e nekem azt becsomagolni, postára adni. Hát rögtön eldöntöttem, hogy én visszamegyek a cipőért. És ahogy én fölálltam, hogy indulok, egy kislány odajött, és azt mondta, veled megyek, nem hagyom, hogy egyedül menjél. Mondom neki, de akkor nem tudsz pihenni, nem tudsz nyugodtan ebben. Nem baj, le se lehetett beszélni. Még egy jó gyalogolt velem vissza, az úr is tászolj meg vissza, és... Ezt a kedvessége, ahogy abban a pillanatban odalépett, hogy nem akarom, hogy egyedül menjél, akkor én is megyek. A másik eset, amit röviden elmondok nektek, utaztunk le többen Békés megyébe, és ott kegyetlen sár tud lenni, ha nagyon esik az eső. És hát közel a célhoz, ahol megszállunk majd, elakadtunk az autóval. De akármit csináltunk, nem lehetett kijönni a sárból. Hát akkor gyalogosan elmentünk ahhoz a családhoz, ahova készültünk, és hát már ők lefekvőbe voltak. Az egyik fiúk már pizsamában, a másik már le is feküdt, aludt. De hát mondtuk, hogy mi baj. Hát ez a fiú is a pizsamára húzott egy kabátot, és azonnal jöttek. Hát aztán úgy ment az autó kimentése a sárból, hogy mindenki csupa sárfröccs lett. És akkor soha nem felejtem el, hogy a fiú megszólalt, hogy az én öcsém hogy fogja sajnálni, hogy ebből kimaradt. Mert ő már aludt. Látjátok, ilyenek azok a gyerekek, akik nagyon szeretnek szeretettel szolgálni a másiknak, azonnal segíteni, és próbáljátok ki, hogy boldogok lesztek-e, ha nem nyafogtok, meg nem gondolkoztok sokáig, hogy... megtegyem, ne tegyem, hanem ha látjátok, hogy valahol tenni, segíteni lehet valamit, azonnal ugrotok és megteszitek, akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és János evangélium a 6. fejezetéből olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. János evangélium a 6. fejezetéből a 28. és 29. verset fogom olvasni. Ugye az elmúlt héten imahetünk volt, és gondolom, hogy sokan részt is vettek imaórákon, illetve olvasták az imaheti cikkeket, és ezek végig a hitről szóltak. És ilyen témáról szeretnék szólni az ige hirdetésben ma is. Majd a délutáni imaheti felolvasás még kiegészíti, kibővíti ezt. Így olvasom János evangéliuma 6. fejezetéből a 28. és a 29. verset. Az előzmény az, hogy Jézus Kapernaumban van, és felkeresték azok, akik előző nap tanúi voltak, amikor egy nagy sokaság jól lakott abból a kenyérből, ami Jézus imádságára a sokaságnak elég volt, és akartak vele beszélgetni, mert nagyon fellelkesültek voltak, hogy Jézus a messiás, ugye előző nap királyá is akarták tenni, amit Jézus megakadályozott, nem engedett, és most újra megkeresték őt Kapernaumba, utána mentek, és feltették neki ezt a kérdést. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjünk? Ugye más szavakkal, mit csináljunk, hogy Istennek tetszően éljünk, hogy alkalmassá váljunk az üdvösségre, az örök életre? És ez a kérdés nagyon jellegzetes. Mikor fölmerül ez a kérdés, hogy hogyan éljek az Isten tetszésére, az embernek a gondolata az, hogy mit kell tennem. Eszünkbe juthat, hogy például az a bizonyos gazdag ifjú is az evangéliumi történetben odaszaladt Jézushoz, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És ez volt az első gondolata, hogy nekem mit kell tenni. És mi azt várnánk, hogy Jézus erre a kérdésre azt válaszolja, hogy tartsd meg a parancsolatokat, mert ugye Isten országáról ezt olvassuk, hogy ott új jeget, új földet várunk az ő ígérete szerint, ahol igazság lakozik. És hogy oda azok léphetnek be, akiknek az elméjükbe és a szívükbe van írva az igazság törvénye, az Isten egyetemes örök erkölcsi törvénye. Ugye a gazdag ifjúnak így is válaszolt Jézus. Azt mondta, hogy ha be akarsz menni az életre, akkor tartsd meg a parancsolatokat. De az az érdekes, hogy itt nem így válaszolt. Olvassuk el a 29. verset újra. Felelt Jézus, és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Ugye ez meglepő. Nem azt mondta, hogy még azt sem, hogy tartsd meg a parancsolatokat, vagy tedd ezt, vagy tedd azt, hanem az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött, vagyis a megváltó, szabadító Jézus Krisztusban, aki az Atya küldötte, hogy az emberiségen segítsen. És vajon miért mondta Jézus ezt? Miért adta ezt a választ? Azért adta ezt a választ, mert nem az az első lépés, hogy cselekedni kezdünk. Mert az Isten erkölcsi törvényét az igazságnak azon a színvonalán, ahogyan az egyedül érvényes Isten előtt mi önerőnkből képtelenek vagyunk megtartani. Azért, mert öröklött hajlamunknál, ami egyetemes emberi örökség, öröklött hajlamunknál fogva én középpontúak vagyunk. És a szokás törvénye is megkötöz. Egy olyan környezetben élünk, ahol mindenki magának kedvez elsősorban, és az egész gondolkodásunk e szerint állítódott be. Az Isten igazsága meg az ellenkezője. Megfordítja a sorrendet. Mindig előbb a másik, aztán én. Ez mások értélés, mások középpontú gondolkodás. És ezt mi megtartani igazán az Isten erkölcsi törvényének a szintje szerint önerőnkből képtelenek vagyunk. Szeretnék egy néhány igére hivatkozni, hogy mennyire. Milyen, hogy tanúskodik az írása, hogy mennyire nem tudjuk ezt magunktól megtenni. A római levél 7. fejezetéből sokan ismerik ezt a vallomását Pál apostolnak. A saját magáról is beszél, meg az általános keresztény tapasztalatról. Azt írja, még ha odáig eljutok is, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Látok egy másik törvényt az én tagjaimban, ami bele van írva a lényembe, és az ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűntörvényének. És végül egyszer csak azt találom, noha minden szándékom az volt, hogy igazságot cselekedjek, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Ugye végén felkiált az apostol, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Hogy másban gyönyörködöm, mást akarok, és megvan az akarás bennem, de a véghezvitelt mégse találom meg. Azután Jeremiás könyve 13. fejezetében a proféta feltesz egy kérdést, költői kérdést. Elváltoztathatja-e a szerecsen a bőres színét? Megváltoztathatja-e a párduc a foltosságát? Ugye mindnyáján tudunk erre válaszolni. És jön a következtetés, úgy cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Ugye a jó magyar közmondás azt mondja, a szokás hatalom. Tehát ennyire képtelen az ember az öröklött hajlam és a szokás hatalmával szemben következetesen igazságot, valódi igazságot cselekedni. A legkonkrétabban pedig Jézus fogalmazott, és a legvitathatatlanabb egyértelműséggel. Ugye amikor éppen a gazdag ifjú távozása után a tanítványok meglepődve kérdezték Jézustól, hát Uram, kicsoda üdvözülhet, még ha ez a szimpatikus fiatalember sem, aki pedig vonzalmat érzett az örök élet iránt, és ő is megszomorodva elment, akkor kicsoda üdvözülhet? És Jézus válasza így hangzott, megtaláljuk Máté evangélium a 19. fejezetében, a 25.-26. versben. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél, vagy így is fordíthatnánk, Istennel együtt minden lehetséges. Megkérdezem, elég egyértelmű szó? Embereknél ez lehetetlen. Tehát ezért nem az az első dolgunk, hogy cselekedni kezdjünk. Mert nem tudjuk az Isten igazsága mértéke szerint betölteni a parancsolatokat. Persze rögtön fölmerül a kérdés, hogy hát a gazdag ifjúnak meg miért mondta Jézus először azt, hogy a kérdés, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Azért, mert rá akarta vezetni a fogyatékosságára, rá akarta vezetni arra, hogy nem tudja önerőből megtenni. Ugye már előzőleg is úgy szólította meg Jézust, hogy jó mester. És már Jézus ezzel is rávezetni akarta őt a döntő igazságra, amikor azt mondta, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Már ez is kellett volna, hogy a fülébe csengjen, senki sem jó, csak egy az Isten. És mikor Jézus azt mondta, hogy akkor tartsd meg a parancsolatokat, és ugye rákérdezett melyeket, Jézus idézett néhányat a 10 parancsolat parancsolatai közül, akkor még a fiatal ember először önelégülten és büszkén kimondta, én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. De azért valami motoszkált benne, hogy valami híja van a dolognak, mert rögtön hozzátettem, mi fogyatkozás van bennem. És akkor Jézus rátapintotta a lényegre, hogy hol van az ő bálványa. És ettől kellene neki elszakadni. És ekkor történt az, hogy megszomorodva elment. De nem ezt kellett volna tennie. Jézus nem ez volt az egyetlen lehetőség számára, ha úgy érezte, hogy az ő képtelen megtenni, amit Jézus mond, hanem körülbelül ezt kellett volna tennie. Azt mondja, Uram, én ezt nem tudom megtenni, amit mondasz. De az örök életre is vágyom, arról se akarok lemondani. Segíts nekem. Ez lett volna a megoldás. Nem megszomorodva elmenni, hanem azt mondani, hogy igen, elismerem előtted, hogy nem tudom, de szeretném, mert nem akarok az örök életről lemondani. Segíts nekem, mert te vagy a jó mester, mert te vagy a megváltó. Tehát itt merül fel az a kérdés, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött, mert ez az első lépés, mielőtt cselekedni kezdenél, és nem is, akkor már látni fogjuk, nem is arról van szó, hogy önerőből cselekedni, akkor fölmerül az a kérdés, de mi a hit? Mert ugye azt mondta Jézus, ez az higgy abban, akit ő elküldött. Ugye nagyon egyszerűen lehet meghatározni a hitet. Én ezt sokszor hallottam már tőlem, gondolom szinte mindenki. Mindig így szoktam tanítani a főiskolán is, hogy a hit az olyan, mintha egy matematikai példában föl lehetne írni a táblára. Abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, egyenlő, mindenki kimondhatja a végeredményt, rábízom magam. De mondhatok más kifejezést is, önátadás, Istenre támaszkodás, magam helyett ő rá támaszkodás. Ugye Ézsaiás könyvében mondja ezt, hogy kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Ugye az új szövetségi hitszónak az elsődleges jelentése bizalom. És itt is mi a váltó fogalma annak, hogy Istenben bízik? Hogy a szíve reát támaszkodik. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White nevelés című könyvéből is, ahol nagyon egyszerűen és nagyon szépen fogalmazza meg a hit lényegét. A hit bizalom Istenben. Bizakodás abban, hogy ő szeret bennünket, és a legjobban tudja, hogy mi válik javunkra. A hit rábír bennünket arra, hogy saját utunk helyett az ő útját válasszuk. A hit saját tudatlanságunk helyett elfogadja az ő bölcsességét. Gyengességünk helyett az ő erejét, bűnösségünk helyett az ő igazságát. Ezt még egyszer szeretném elolvasni, az utóbbi mondatot. A hit rábír bennünket arra, hogy saját utunk helyett az ő útját válasszuk. A hit saját tudatlanságunk helyett elfogadja az ő bölcsességét. Gyengességünk helyett az ő erejét, bűnösségünk helyett az ő igazságát. És még egy kis részletet olvasok, hogy miben áll tulajdonképpen a hit. Állandóan áthat bennünket szükségünk és függőségünk érzete, szívünk sóvárogni fog Isten után. Ezt is még egyszer elolvasom. Állandóan áthat bennünket szükségünk és függőségünk érzete, szívünk sóvárogni fog Isten után. De szeretném megkérdezni, hogy ekkora bizalomhoz, hogy rábízzuk magunkat, hogy önátadás, rátámaszkodás, mi szükséges? Hát mindenek előtt az Isten megismerése. Az Istennek az egészen mély elméleti és tapasztalati megismerése nélkül lehetetlenség, hogy az ember hitet tudjon gyakorolni. A hit nem önszugesszió. Nem azt jelenti, hogy mondogatom magamban, ráveszem magamat. A hit az egy teljes belső értelmi és lelkiismereti meggyőződésből kell, hogy fakadjon. És felteszem a kérdést, hogy a bizalomnak, annak a rendíthetetlen bizalomnak Istenben, hogy teljesen rábízzuk magunkat, átadjuk, mi az alapja? Ehhez nem kevesebbet kell megérteni, mint Krisztus áldozatát, mert ez a végső és a megdönthetetlen alapja az abszolút bizalomnak Istenben. Ugye gondoljunk arra, hogy Pál apostol mit ír a Galácia beliekhez írt levélben, a második fejezet 20. versét idézem, csak a végét. Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Ha valaki ilyen személyesen erről meggyőződik, hogy Krisztus engem úgy szeretett, hogy az életét adta személyesen értem, és ennek a minden mélységével tisztában lesz, hogy ez nem egy közönséges mártírhalál volt, és teljesen önkéntes, és mi volt az egyetlen indíték, hogy végigvitte és megtette, akkor megszületik a megingathatatlan bizalom. És az atyáról mit olvasunk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Én lépten nyomon tapasztalom, ugye, hogy a kereszt az a legáltalánosabb keresztény jelkép, sokan a nyakukba hordják, egy medál formájában, ott van a templomok tornyán, de a Krisztus helyettes áldozata, az Atya és a Fiú áldozata, ez, amit a legkevésbé értenek keresztények, részben nem csoda, mert itt az emberi gondolkodással, az én középpontú emberi gondolkodással teljesen ellentétes isteni gondolkodásról és cselekvésről van szó. De erre rá kell szánni magunkat, hogy én nekem el kell dönteni, hogy ez mitosz vagy valóság. Ez egy keresztény mitosz, ez ugye évszázadok alatt kialakult, vagy pedig ez tényleges valóság. Tényleg igaz, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Tényleg igaz-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát kutattunk el az írásban mindazt, ami erről kijelentés van, és fohászkodnunk, hogy mi ezt megérthessük, mert csak ez lesz a megingathatatlan bizalomnak az alapja. Hogy merünk, tudunk rá támaszkodni, képesek vagyunk az önátadásra, készek vagyunk arra, hogy ténylegesen rábízzuk magunkat. Ugye Jézus ezért mondta ezt, emlékezzünk a főpapi imájára, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert ha valaki Istent igazán megismeri, ebből jön a hit, a hit pedig, mindjárt erről fogok szólni, feltétlenül cselekedeteket von maga után. Tehát ugye háromféle választ látunk itt, hogy tulajdonképpen mi is az örök életre mi vezet. Ugye megkérdezték, mit cselekedjünk, az Isten dolgait cselekedjünk. Jézus azt mondta, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, amit elküldött. A gazdafigyi fiú megkérdezte, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. A választ tartsd meg a parancsolatokat. És harmadszor Jézus azt mondja, az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Értjük a három közötti összefüggést? Ha megismerjük az Istent igazán, mélységében, teljességében, akkor ebből következik a hit, és a hitből következik a parancsolatok megtartása. Tehát mindegyik ugyanazt mondja az örök élet feltételéről, de ez a lépések sorrendje. Mélységes megismerés, ahogy Jézus mondta, hogy teljes elmédből is szeresd az Istent, egy értelmi lelkiismereti meggyőződés, aztán ebből következik a bizalom, a rábízás, a hit, és a hitnek a cselekedetei lesz. A cselekedete lesz a parancsolatok megtartása. Tehát azt szeretném mondani, hogy amikor már arról van szó, hogy megtartani az Isten törvényét, akkor ez már valójában nem egyszerűen a mi cselekedetünk lesz, hanem az Isten cselekszik bennünk és általunk, mi pedig együtt működünk vele. Tehát nem önerőből fogunk cselekedni. Azt hiszem, éppen a legutóbbi alkalommal, amikor itt ezen a helyen én voltam az igehirdető, akkor arról beszéltem, hogy a kettős nagy parancsolat mit is mond. És most újra szeretném felidézni. Ugye mondtam akkor, ha valaki visszaemlékszik rá, hogy ott van egy kis mondat, amit mi nem szoktunk észrevenni, hogy átsiklik a szemünk rajta, pedig nagyon fontos. Megkérdezték Jézus, ugye ezt megtaláljuk Máté Evangélium a 22. fejezete végén, megkérdezték Jézustól, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? És Jézus hogy felelt? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és most jön az a kis mondat, ami átsiklik a szemünk, ez az első és a nagy parancsolat. És utána azt mondta, a második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát mi az első és a nagy parancsolat? Hogy az Istent megismerjed, hogy az Istent szeres teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és akkor már az ő parancsolatai nem nehezek. Ebből már csak következik az, hogy szereted fele barátodat, mint magadat. Ennek a sorrendnek a csernéjére az ember borzasztóan hajlamos. Csak próbáljuk megfigyelni saját magunkat. Mikor úgy fölbuzdul bennünk, hogy egy kicsit másképp kéne élni, meg valahogyan újat kéne kezdeni az életünkben, mindig az az első gondolom, majd jobban törekszem, majd jobban igyekszem, majd ezt meg fogom tenni, majd azt meg fogom tenni. De itt minden arra figyelmeztet bennünket, hogy mi az első, mert lehetetlen, mert önerődből nem tudod az Isten erkölcsi törvényét betölteni. Az első a megismerés, megingathatatlan bizalomrájtás, ebből jön a hit, és a hitből, a hit által való megtartása a törvénynek. Ez a helyes sorrend. Jézus erre vezet rá. És hogy mennyire arról van szó, hogy akkor már Isten cselekszik, nem egyszerűen mi, bennünk is általunk, szeretném idézni Ezékiel könyve 36. fejezetét. Mindig azt szoktam mondani, hogy Ezékiel könyvéből ez a kis részlet, ez az evangélium tömör összefoglalása az Ószövetségben. Így olvasom Ezékiel könyve 36. fejezetéből a 26. és 27. verset. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és most figyeljünk, azt cselekszem, mondja az Isten, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Tehát itt már nem az ember cselekszik egyedül, hanem az Isten cselekszik benne is általa, de az ember együttműködik vele. És pontosan ez az, amire szeretnék ezután rávilágítani. Tudnélik, hogy ez nem azt jelenti, mert az ember először úgy hiába annyira bennünk van ez a gondolkodás, és én velem is, az én kreativitásom is, az én egyéniségem, hogy megijed az ember, hogy ekkora rábízás, ekkora önátadás, rátámaszkodás, hát akkor hol vagyok én? Szeretném hangsúlyozni, hogy Isten nem elveszi az akaratunkat, nem elnyomja az egyéniségünket, hanem ellenkezőleg helyreállítja, éppé, és egészségessé teszi, amit nem fertőz meg ez a, ez a beteges, valójában beteges, és valójában halál és szenvedés felé vívő gondolkodásmód, hogy én középpontúak vagyunk. Idézném ezeket a jól ismert igéket. Ugye Jézus azt mondta, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázom, és nagyon fontos a végén ez utolsó kis szó, és ő én velem. Tehát nem azt mondja, hogy ha valaki hitben rám támaszkodik, akkor én elfoglalom az ő lelki világát, és aztán ő sehol, hanem az asztal közösségnek, a partnerségnek a képét használja, vele vacsorázom, és ő én velem. Vagy pedig idézném Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 26. versét, ez is egy a végtelenül egyszerű ige, de szinte minden benne van. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Ugye így kezdődik, adjad a te szívedet nékem, bízd rám magad, támaszkodj rám. De aztán nem arról van szó, hogy te kikapcsolva, és neked semmi dolgod nincs, vagy te elnyomva lesz a te személyiséged, hanem azt mondja, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Erre benne van, hogy az embernek meg kell ismerni az ő útjait, az embernek együtt kell működni, hogy őrizze, de egyedül ezt nem tudná megtenni. Csak így, ha adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És szeretném feltenni a kérdést, hogy hogyan lehet a hitben növekedni és a hitben erősödni. Előzőleg azonban megemlíteném, hogy egy nagyon tanulságos mondást lehet találni Pascal Gondolatok című művében. Van ott egy töredék. Ugye tudjuk, hogy Pascal szerette összehasonlítani a világ különböző vallásait. És ott azt írja, hogy egyetlen más vallásnak sem volt gondja a kereszténységen kívül arra, hogy megmondja a pontos diagnózist és a gyógyszert. Azt mondja, egyik sem mutatott rá arra, majdnem szó szerint idézem, egyik sem mutatott rá arra, hogy az önzés, az én középpontuság, az bűn, az rossz, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja a gyógyulás eszközét. Mert most gondoljuk meg, nem ez az én középpontuságból való legteljesebb, legtökéletesebb gyógyulás, ha az ember rábízza magát Isten, hogy Isten cselekedjék benne is általa, átadja a szívét, a lelki világát ehhez, de együtt működik vele, és amikor elér valamit, akkor minden dicsekvés kizárt, az érdem nem az övé, hanem tudja, hogy mindezt Isten által tudta elérni. Van egy énekünk, a 229-es ének, annak van egy ilyen versora, s célt, ha érek, zeng az ének, Isten művelsz. Pál apostol azt írja, a hit kizárja a dicsekvést. Kizárja azt, hogy az ember veregesse a vállát, és magának tulajdonítsa a dicsőséget. És ez gyógyulás. Gyógyulás abból, amit mi nem látunk betegségnek, de az, és minden nyomorúságunknak az oka, hogy önmagunk körül forgunk. És nem tudjuk, hogy mennyivel egészségesebb szabadnak lenni az éntől, és boldogan másokért élni, és a szolgálat elve szerint élni. Ugye néha azt mondjuk, hogy ez olyan egyszerű, hogy egy kisgyerek is megérthetné, hogy mi lenne, ha ezen a világon mindenkinek az lenne az elve, hogy másokért élni. És mindenki azt úgy követi, hogy először a másik, aztán én. Rosszul járna valaki? Senki. Hanem követelés nélkül, hasz nélkül, háború nélkül, konfliktus nélkül mindenki megkapná azt, amire vágyakozik, amire szüksége van. És harmonikus, szép együtt, emberi együttélés lenne a következménye. Tehát akkor újra felteszem a kérdést, hogy hogyan lehet a hitet gyakorolni, amire mindenek előtt szükségünk van. És csak ebből fakadhat a parancsolatok megtartása. Isten ereje által, Isten bennünk munkálkodásával. Hát ennek a legfontosabb helye az imádság. Mert kell hozzá, hogy Istent megismerjük, de az, hogy én elrendezzem a belső dolgaimat úgy, hogy én most Istent valóságnak tekintem, és én most tényleg rátámaszkodom, és most tényleg rábízok valamit, ehhez csend és nyugalom kell. Nem véletlenül tanított Jézus imádkozni úgy, hogy mikor imádkozol, menj be a te belső szobádhoz, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. És ezért vagyunk mi gyengék a hitben, mert az egész mai civilizáció, az egész mai élet erre van berendezve, hogy program reggeltől estig szüntelenül, és az ember az ilyen csendekre rendkívül nehezen tud időt találni. Nem is lehet erre receptet mondani, inkább talán csak azt lehet mondani, hogy mindenkinek megvan a maga élethelyzete, de ha Istennek azt mondja, hogy Istenem, én megértettem, hogy én nekem több csendre, nyugalomra van szükségem ahhoz, hogy én tényleg el tudjak jutni az igazi hitnek a belső lelki magatartása, és ebben újra és újra megerősödjem. Én ezt nem tudom megoldani, nem vagyok okos hozzá, nincsenek eszközeim hozzá, de kérlek, tanácsolj engem, és segíts nekem, mert én megértettem, hogy ez nekem létszükséglet. Itt is olvasnék néhány sort a Nevelés című könyvből. A következőt olvasom. Az ima és a hit közeli rokonok. Hát ugye ezt említettem. Mert a hit nem annyi, hogy elhiszek dolgokat, nem azt, hogy nagyjából egyetértek vele, azt valahol egészen addig eljutni, hogy én rábízom magam az Isten, egy adott dolgot is rábízok, én egészen a színe elé jutok, én még jobban megismerem őt, még közelebb jutok hozzá, ehhez kellenek ezek a csendek. Ugye persze ugyanúgy az Isten igéjének az olvasása is inspirálja ezt. Tehát olvasom tovább, az ima és a hit közeli rokonok. A hit imájában isteni tudomány rejlik, amelyet mindenkinek meg kell érteni, ha életét eredményessé akarja tenni. Ezt a mondatot még egyszer elolvasom. A hit imájában isteni tudomány rejlik, tehát nem akármilyen imában, a hit imájában, valóban hitből való. A hit imájában isteni tudomány rejlik, amelyet mindenkinek meg kell érteni, aki életét sikeressé, illetve eredményessé akarja tenni. És akkor tehát mire törekedjünk? Ezt is hangsúlyoztam máskor is, hogy rendkívül fontos, hogy este ne felejtsünk el hálát adni, és ne felejtsünk önvizsgálatot tartani, és azonnal rendezni Istennel, ha csak árnyalatok is, ami érezzük, hogy az ő lényével, az ő erkölcsi törvényével ellentétes. Ezzel feküdjünk. Reggel pedig azzal keljünk, hogy kérjük az ő szent lelkét, hogy minket vezéreljen, tanácsoljon, készítsen fel annak a napnak a feladataira, és napközben is. Maradjunk Isten jelenlétének a tudatában, legyen egy elrejtett belső titkos életünk, hogy mi akár mikor felhofászkodunk hozzá segítségért és kegyelemért. Még a kis dolgokban is. Itt is olvasnék ebből a könyvből egy kis részletet, mert sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát igen, időnként segítségül kell hívni az embert a nagy dolgokban, de hát azért a legtöbb dolgot úgy kell intézni az életünkben, hogy azért azt nem kell ahhoz az Istent hívni, hanem ahogy jónak látjuk a saját eszünk, saját példánk szerint. Így olvasom itt, hogy Isten még a kis dolgokban is segítségül hívható. Úgy maradunk az ő közelében. Az élet kis ügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy dolgokban. Ez is egy megszívlenendő mondat. Az élet kis ügyeiben ugyanolyan szükségünk van a hitre, mint a nagy dolgokban. Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz valósággá számunkra Isten megtartó ereje. Ez is olyan mondat, hogy még egyszer elvasom, egyre nem igen jegyezzük, vagy értjük meg. Mindennapi ügyeinkben és eljárásainkban maradandó bizalmunk által lesz valósággá számunkra Isten megtartó ereje. Egy nagyon rövid kis gyakorlati tapasztalatot mondok el, például az élet kis dolga, hogy olykor a kötelességek összeütköznek. Ugye nem olyan dolgokat mondom, hogy kis dolgokban Istenre támaszkodjunk, mint egyszer valakitől hallottam ezt a mondatot, azt mondta, hát én nem húzom föl az órát reggelre, a csörgő órát, majd az én Istenem felébreszt engem. Hát nem ezt kell érteni az élet kis dolgain, ugye emlékeztetnék Lázár feltámasztása történetére, a nagy dolgot Jézus tette meg, de azt mondta, ti hengerítsétek el a követ, meg ti oldjátok meg a köteleit. Tehát amihez nem Isten ereje kell. Az a kis dolog, ami ugyan kis dolog, de se a bölcsességünk nem elég hozzá, se erőnk nincs hozzá. Ami ilyen tárgyi dolog, azt nem kell a jó Istentől kérni. Ja, hát említettem a kötelességek összeütközését, ez jó pár évvel ezelőtt történt, talán 10 is van. Olyan nagyon kis dolog volt, de nekem nagyon emlékezetes. Az volt a helyzet, hogy agitáltak Amerikából testvérek, hogy menjek ki, és hát én nekem rengeteg dolgom volt, és mondtam, hát ez lehetetlen megvalósítani. Aztán annyira mondták, valahogy kicsúszott a számon, hogy legfeljebb a vizsgaszünetben, januárban. De én nem gondoltam komolyan, hogy ezt ők komolyan veszik. Hát végül küldtek egy jegyet december 31-re. Hát mondom, ha már ennyire akarják, már megtették ezt, ez már becsületbeli dolog, akár mennyi minden van. Igen ám, de közben én mindig szoktam az év végére valamit írni, lehetőleg valami kis rövidebb lélegzetű dolgot, mert ugye barátoknak, ismerősöknek ilyenkor lehet ezt ajándékozni. De hát akkor különösen sok minden volt, és nagyon el voltam maradva vele, és végül jött egy pénteki nap, ez volt az utolsó, ha aznap délig leadom, akkor lesz belőle valami, de már úgy, akkor is csak úgy, hogy a két ünnep között nyomtatják ki, és még új évre el lehet küldeni. És ez tehát pénteken volt, és a karácsony pedig hétfőn volt, a karácsony első napja. És akkor hát... Én tudtam, hogy nekem van egy 10 évre szóló vízumom, ugye ez még kellett akkor a vízum, de az egy lejárt útlevélbe volt, közben szereztem új útlevelet, de ilyenkor ugye úgy van, hogy viheted a régi útlevelet is, mert a vízum érvényes benne. És én ebben teljesen nyugodt voltam. De csütörtök este megnéztem ott, ahol én gondoltam, hogy van, és nem volt ott. És fogalmam sem volt. Közben kétszer költöztem, és akárhogy erőltettem az agyamat, nem jöttem rá, hogy a régi útlevél hol lehet. És hát másnap péntek délelőtt akkora dilemmában voltam, most mit csináljak? Hát ha már meghívtak, ha jegyet küldtek, akkor kutya kötelességem gondoskodni, hogy tényleg el tudjak menni. De hát én nem állíthatok be a két ünnep között az amerikai követségre, kidobnak még, az is lehet, hogy nem is dolgoznak a két ünnep között, ma az utolsó nap. De a nyomdába is ma az utolsó nap délig. Most melyiket csináljam? És akkor egyszer csak olyan egyszerűen eszembe ötlött, hogy hát tulajdonképpen mit problémázom én ezen, hát nem, a Jóisten ezt nem tudja megoldani. És úgy letérdeltem, és komolyan kértem a Jóisten, Istenem, látod, nem tudom, most vagy most rögtön megyek a követségre, akkor lemondok arról, hogy ezt az írást befejezzem és megjelenjen, vagy fordítva, de akkor meg nekik okozok bánatot, én ezt nem tudom megoldani. És ezt soha nem felejtem el, majdnem, hogy láttam magam előtt, hogy egy fekete cipzáros dossziéba a könyvespolcon a könyvek mögött. Oda mentem, és ott volt. Szóval a Jóisten ilyen egyszerűen tud megoldani dolgokat. Értjük? Tehát csak az olyan kis dolgokról beszélek, amiben azért lelki érdek fűződik hozzá, és mi tényleg nem tudjuk megoldani. Akkor nyugodtan még abban is kérhetjük a Jóistent. És én szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy és ne ezen járjon a fejünk mindig, hogy na most majd én ezt is megtartom, azt is megtartom, na most én jobban igyekezem, hanem a törekvéseink elsősorban arra irányuljanak, hogy Istent nagyon igazán megismerni, és mindig jobban megismerni. Ebből fakad a hit, és a hitből, hogyha mi egy teljes bizalom és szeretet közösségben vagyunk Istennel, azonnal jönnek a cselekedetek, de már nem úgy, mint a mi cselekedeteink, hanem amikor Isten cselekszik bennünk és általunk, mi pedig együttműködünk vele. Szívemből kívánom, hogy ne felejtsük el Jézus kérdését és válaszát, illetve a kérdés nem ő tette föl, mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait tegyük, és Jézus ezt válaszolta, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el közösen a 212-es ének első-második versszakát. 212-es ének első-második versszak. és aki megteheti, az legyen szíves tédet hajtani.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni a te tanításodat a hitről. Urunk, mi ezt olyan nehezen értjük meg, mert minden ösztönös reflex azt mondja bennünk, én teszem, én megvalósítom. Olyan nehéz nekünk arra az értelmes alázatra eljutni, hogy felfogjuk, hogy sem egészen tisztán, önzetlenül, igazság szerint gondolkodni, sem pedig azt szerint cselekedni önmagunktól nem tudunk. Urunk, kérünk, segíts minket, hogy megalapozódjon bennünk a teljes bizalom irántad, és nekünk könnyű és örömteljes legyen, és ne érezzük ezt önmagunk leépítésének, hogy teljesen rád bízunk, hanem ott, hogy megízleljük azt a szabadságot, amikor nekünk gondolkodni is kell, sőt, megélesíted a gondolkozásunkat, felfokozod a képességeinket és a cselekvő képességünket, de az indítékokat te tisztítod meg a szívünkbe, és te adod a Szentlélek erejét hozzá, hogy valóban betöltsük a te törvényedet, és alkalmassá váljunk végül az örök életre. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és köszönjük, hogy a mi gyógyulásunkról, a mi felkészítésünkről, hogy beléphessünk abba a világba, ahol igazság lakozik, te annyira körültekintően gondoskodtál, és olyan világosan tanítottál minket erre. Maradjon a te szereteted és békességed mindannyiunkkal, kérünk. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként a 255-ös ének első három verszakát énekeljük el. 255-ös ének mind a három verszaka.